Jóvat hallgatni, átélni, kicsit meríteni belőle. Persze jó volt az interneten keresztül is néhányat csípni belőle, volt, aki mindent. Én azt hiszem két üzenetet tudtam meghallgatni úgy fordítással. Ebbe belekezdtem fordítás nélkül. Visszamentem az életembe 15 évet, amikor minden nap hallgattam angolul és fordítással, és elég sokat értettem belőle, hát ma már ez nem így van. Úgyhogy jó volt, hogy visszaemlékeztetek. És ez friss, ez nagyon friss. Mint ahogy az Úr igéje, és nagyon friss, és nagyon frissítő tud lenni, amikor szellemmel van betöltve, és szellemben hallgatod. Mert Isten szellem, és az ember szelleme illeszkedik az ő szelleméhez, csak az ember szelleme tudja fogni Istennek a dolgait. Ezért nagyon fontos, hogy hívőként akarjunk szellemben élni. Mert különben nem nincs meg a kapcsolatunk Istennel, az az élő kapcsolat. Tehát egy élő, folyamatosan áradó kapcsolat, ami jön tőle, felénk. Ha testben vagyok, akkor nem értem Isten dolgait. Ha azt mondom, hogy értem, akkor vallásos vagyok. Mert csak úgy akarok csinálni, hogy értsem. Vagy értem. És a régi bűnös természetem rá akar engem arra venni, hogy csináljak vallást az Istennel való járásomból. Hogy legyek képmutató, farizeus. Jézus legjobban őket utálta. Ma is ugyanígy utálja a vallást, ami távol tartja az embert Istentől. És most ezekben az időkben, így a gyülekezetként tényleg egy hitbeli lépés előtt vagyunk, és már nem is előtt vagyunk, hanem benne vagyunk. Már a vízen, kiléptünk a vízre. Ha tudod, ha nem, gyülekezet. Kiléptünk a vízre. Kiléptünk egy olyan hitbeli lépést tettünk meg, így együtt, amit Isten nélkül már régen elsüllyedtünk volna. Mert ha elkezdünk számolni, akkor csak nem jön ki. Ha elkezdünk számolni, akkor csak nem léphettünk volna, mert nem teheted meg. Mert nincs rá hit, nincs rá pénz, nincs rá képesség, nincs rá munkaerő, mindenki elfoglalt, családosok, vezetők családosok lettek, és a családra van gondjuk, és az ige írja is ezt, hogy aki feleséget vesz, annak gondja kell, hogy legyen rá. Nem rakhatja félre, hogy én most szolgálok, és a családom az hátraszorul. Nem így van. Tehát kiléptünk hitben, és fölmértük a terepet. És a dolog úgy néz ki, hogy kicsit nehezebb, mint első ránézésre. Nem tudom, hogy ismerőse ez neked az életedben. Amikor fontolgattál egy hitbeli lépést, és amikor kiléptél, akkor úgy tűnt, hogy nehezebb. Vannak hullámok, lehet, hogy vihartomból. De Péter, hogy Jézus mondja, hova nézel? Hova nézel? Ha nem rám nézel, akkor elsüllyedsz, és félsz. És tudod, át kell építeni azt a helyet, ahova megyünk. Jobban, mint gondoltuk volna. Jobban, mint gondoltuk volna. Több dolgot kell kialakítani. Mert azért imádkoztunk, hogy legyen a gyerekeknek kétszer akkora hely legalább. Legyen másfélszer legalább akkora hely, mint ez az Isten tiszteleti hely. És azt kiszámoltuk, az minimum 300 négyzetméter. Most elmondom a történetét ennek a négyzetméternek, hogy a feleségem, amikor meglátta ezt az ingatlant, hogy kiadó, ez 250 négyzetméter volt kiadó. Megnéztük, de tudtuk, hogy hát mi 300 vagy plusz, ezért imádkoztunk. De azért megnéztük. Az első mindig, hogy milyen a nagy terem, az Isten tiszteleti hely. Mert csak tudjátok, hogy elég régóta keresünk helyet, és nagyon kevés olyan épület van, ahol van egy légtérbe 100 vagy 150 négyzetméter. Nagyon kevés, mert miért csinálnának ilyet, ha csak nem gyülekezeti épületet építenek. Tehát kevés ilyen hely van. Nagy előadók, tehát előadók vannak ilyenek. És Hát 250 négyzetméter az kevés. És akkor elmentünk, megnéztük, és van egy pince. Van egy pince. Hát de az már, az megint 240 négyzetméter. Fú, az már anyagilag nagyon sok, azt nem tudjuk megtenni. Akkor szeretnénk egy kisebb, egy plusz egy helyet. Volt egy 40 négyzetméteres iroda, és akkor mondtuk a tulajdonosnak, hogy mi szeretnénk ezt a 250 négyzetmétert, meg azt a 40 négyzetmétert, ami a 65 ezer forint volt, mert úgy már úgy láttuk. Úgy már megvan az a 300, meg egy kicsit több. Úgy már megvan. Nem, az csak 290. De az úgy már megvan. És aztán így mentünk előre. Közben imádkoztunk, mert még voltak bizonytalan gondolatok, lépések. És aztán, amikor már egész közel értünk ahhoz, hogy oké, megállapodunk, akkor a tulajdonos felmondott volna ennek a 40 négyzetméteres bérlőnek. És ő meg annyira megijedt, hogy alkudozás nélkül a dupla árat fizette ki azonnal a bérletért. Tehát azt buktuk. Oké, de itt jön Isten. De itt jön Isten. Hogy a tulajdonos az azt mondta, hogy ha már ez így alakult, akkor az egész pincét odaadja ugyanannyiért, mint azt a 40 négyzetmétert. Wow. Szóval. Csak így elkezdtük Isten munkáját látni ebben, és Isten iránymutatását látni ebben, és útmutatását, Isten kezét. És aztán jó néhány ilyen fordulat volt. Volt olyan, hogy már teljesen mindenben megegyeztünk megint, és akkor azt mondja tulajdonos, oké, de jó lenne találkoznátok a feleségemmel is, mert igazából ő foglalkozik a bérleményekkel. Oké, leültünk a feleséggel is találkozni, aggályai voltak. Hú, hát hogy lesz a többi bérlő, meg hát most festették ki a felső szintet, ha oda járunk WC-re vasárnap, akkor hát az hogy lesz? És műemlék, és tönkre tesszük, és az látszani fog, hogy fogunk rá vigyázni. Tehát bizonytalan ez, mégiscsak nem adnák oda nekünk. De aztán az előtte imádkoztunk, és csak annyira gyönyörűen megfordult ez a beszélgetés. Azt láttuk, hogy Isten kezében van a szívük. Hogy Isten kezében van a szívük. Hogy ott van egy jó indulat felénk. És ez fantasztikus volt. És tulajdonképpen most ott tartunk, hogy kivizettük a kauciót, és nálunk vannak a kulcsok. Mert csináltunk egy felmérést. És a legutóbbi felmérésnek kiderült, hogy mégsem akarjuk használni az első emeleti WC-t, hogy ne legyen probléma, hanem ott a szinten alakítunk ki egy férfi WC-t. Ami persze még nagyobb munka, még több pénz, még több idő. Építkezés. És mielőtt oda megyek az igéhez, gondolkodtam ezen, és eszembe jutott, amikor mi építkeztünk otthon. Nem tudom, ki lakik abban a házban, ahol gyerek volt, és esetleg oda született, és látott valamilyen építkezési folyamatot, amikor a kicsiből nagyobb vagy még nagyobb lett, vagy valami végleges formát. Oké, röviden elmondom, 11 éves voltam, és egy 40 négyzetméterbe születtem, két nővérrel, apa, anya, volt egy nagy rökamé, ott aludtunk öten. Apu kint aludt egy kis, a konyhában egy ilyen kis ágyon. Hajnalban ment dolgozni, későn este jött haza. És nagyon, nagyon klassz volt. És aztán, amikor a nő... ott volt két szomszéd. És anyu meg a nővéreim főztek, hiszem keverték a betont, én locsoltam a betont, mert nem betonkeverőgép volt még akkor, hanem úgy szárazon kellett összekeverni. Jóna biztos tudja, milyen ez. Nem, bár ti már betonkeverőt használtatok, biztos. És akkor én 11 évesen locsoltam a betont, aztán emlékszem arra, hogy amikor elkészült a tetőszerkezet, akkor apu fölvitt oda, és szétnézhettem, hát az fantasztikus volt. Jó messzire el lehetett látni. Csak így olyan érdekes, hogy a Máté most 11 éves, és ahogy elkezdtem neki erről mesélni, hogy hogyan történt az építkezés, akkor ugye szívemben úgy tudtam, hogy ez úgy sokat jelent, hogy én abban a házban lakom, amit láttam épülni, és láttam felépülni. És most ez az épület átalakítás, gyülekezeti épület kialakítása egy kicsit olyan, hogy a feladat az most nagyobb, mint amire az anyagi fedezetünk megvan, mint amire a tudományunk megvan, kihívások vannak, és még lesznek is. És ha Nehémiás könyvét már olvastad, akkor nagyon jó párhuzamokat látsz benne. És hogyha az életedben van egy olyan terület, ahol a védelmi rendszered romokba van, a védelmi rendszered szellemi értelemben, ami kívül tudja az életedből kívül tudja rekeszteni az ördögöt, vagy a világot, akkor az erről szól. Mert Jeruzsálemnek a falai romokban állnak. A templom az áll, Isten tisztelet van, de a védő fal az romokban van. A kapuk meg vannak égve, az ellenség jöhet ki be, és állandóan meg tudja zavarni az Isten tiszteletet. Állandóan meg tudja zavarni az imádatot. Egy átjáróház. Érezted már az életedet, hogy egy átjáróház? Bárki jön a saját véleményével, az energiájával, az erejével, a bosszantásával, és beleavatkozik az életbe, belelép az életedbe, és megzavarja az Istennel való járásodat, megzavarja az imádatot. Megmondom őszintén, az is zavar néha, hogyha énekelünk, és a fiam oda jön, és kapaszkodik belém, és akar mondani valamit. Pedig már sokszor elmagyaráztam neki, hogy ilyenkor hagyj engem. De mégis oda jön. Tehát vannak, amik megzavarják az Istennel való járásodat. Észrevetted már? Észrevetted? Ez történt. Krisztus előtt 443-ban Nehémiás ott van Artaxerxesz perzsa uralkodónak az udvarában, és az elképzelhető legnagyobb rangban van, pohárnok. Tulajdonképpen a király, vagy az uralkodó, az akkori világrendszer legnagyobb uralkodója. És a bizodalmát Nehémiásba fekteti, szinte az életét bízza rá. Ez olyan, mint egy belbiztonsági miniszter, vagy főnök ma. Hogy a miniszter, vagy egy elnök rábízza az életét. Amerre megy, tudja, hogy a biztonsága az tőle függ. Attól az embertől függ. Annak egy megbízható embernek kell lenni. Nehémiás nem egy zsidó ember. Fogságban született, sőt már valószínűleg az édesapja is fogságban született. Nem pap, nem lévita, nem egy magasrangú a zsidó rendszerben, vagy a hívőben rendszerben egy magasrangú beosztásban van. Nem egy előjáró. Tudod ki ő? Egy egyszerű fickó, aki ismeri Isten igéjét, ismeri Istent, ismeri az ígéreteket. Ott van neki a Mózes tekercsei, és olvassa. Ismeri. Ismeri Istent, és ismeri Istent úgy, hogy ő azt meg is teheti, és meg is teszi, amit ő megígért. És ebbe kapaszkodik. És amikor jön a hír, hogy Jeruzsálem falai romokban vannak, és a kapuk fölettek égetve, akkor csak egyszerű imában oda megy Istenhez, és az ígéretekbe kapaszkodik. Az ígéretekbe kapaszkodik, és ezt viszi Isten elé. És nem ront rá egyből az uralkodóra, hogy engedje el, hanem imádkozik. Isten elé viszi. És aztán nem tudok belemenni részletesen. Azt kéri Istentől, hogy a férfi, egy pillanat, ezt el kell olvasnom. Ezt kérlek, Uram, legyen ez Nehémiás 1:11. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmetes a te füled, a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésére, ki kívánják félni a te nevedet, és adj kérlek jó szerencsét, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt, én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. Tehát ő azt kéri Istentől, hogy kegyelmet találjon az uralkodó előtt. Mert Nehémiás tudta, hogy az ő beleegyezése és háttere és támogatás nélkül hiába tesz bármit, neki arra szüksége van. Hiszen Perzsa uralkodás volt azon a területen. Artaszerszesz király, vagy uralkodó, Júdának, Jeruzsálemnek is az uralkodója volt. És ez fontos volt, hogy ő legyen a háttérben. És aztán csak néhány verset fogunk megnézni, mert néhány verset fogok kiragadni, és próbálom odafűzni ahhoz a témához, amiben most benne vagyunk, az új épület, illetve a védelmi rendszerünknek a fölépítése. És 2.17, tehát Nehémiás 2.17, Nehémiás elment, kapott egy levelet az uralkodótól, és arra, hogy kinevezte őt annak a területnek a, most nem tudom a kifejezést, nem uralkodóvá, hanem valamilyen vezetőjévé, és adott még egy olyan levelet, hogy a fákkal foglalkozó tulajdonos adjon neki fát. És amikor odaért, akkor még nem szólt senkinek, bejárta este a várost. A várfalakat megnézte, fölmérte. Nagyon részletesen. A szolgáival ment, de aztán ment egyedül is. És pontosan tudta, hogy a vár hogy néz ki, a várfal hogy néz ki. Tudta, hogy melyik kapu milyen állapotban van. Tudta, hogy melyik háznál milyen rom van. Pontosan tudta. És amikor odaállt a vezetők felé, hiszen Jeruzsálemben éltek zsidók, mert a babilon fogságból, illetve most már a perzsa fogságból már visszatértek Esdrásékkal zsidók, és ment az Isten tisztelet. 19. vers, 18. És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédit is, amelyeket nékem szólt, és mondának. Keljünk fel, és építsük meg, és erősítsük kezeinket a jóra. Tehát Nehémiás elmondta, hogy mi a helyzet, elmondta, hogy a király elengedte őt, elmondta, hogy romok vannak, elmondta pontosan, hogy neki kell fognunk, össze kell fognunk, fel kell építenünk a védelmi rendszert, fel kell építeni a falakat és a kapukat, és a nép azt mondta, hogy keljünk fel, és építsük meg. Keljünk fel, és építsük meg. És ez egy fantasztikus, ez az egység, ez az egy szív, és ez az egy akarat. Keljünk fel, és építsük fel meg. Amikor egy családban baj van, amikor egy családban mondjuk eladósodás van, vagy van egy haláleset, vagy tényleg van egy nagyon komoly probléma, akkor nagyon fontos, hogy a családnak a vezetője egységbe tudja a családját, egy akaraton tudja a családját, mert különben nagyon nehéz a vezetés, különben nagyon nehéz kivezetni a családot abból a nehéz helyzetből. Ha nincs egység, ha nincs vezetés, és hogyha nincs egység, akkor szinte lehetetlen ez a küldetés. És még egyszer mondom, Nehémiás nem pap volt, nem lévita volt, nem elöljáró volt, hanem egy egyszerű fickó, aki jól tette a dolgát. Ez csodálatos. Aztán ugorjunk egyet, 6.15-nél elvégeztetett, és 52 nap alatt felépültek a falak. Álltak a falak, 52 nap alatt, szinte hihetetlen. Nem tudom hány kaput, szinte minden kaput újjá kellett építeni. Fából föl kellett ácsolni a keretet, abba deszkákat kellett faragni, abból lapokat kellett faragni, és ajtót kellett építeni arra. Reteszeket kellett tenni, csapokat kellett tenni, és 52 nap alatt állt az egész. És ami engem megérintett, régebben olvastam Nehémiás könyvét, ami engem megérintett, az a harmadik fejezetben van. Ahol pontosan és részletesen leírja Nehémiás a kőfal építésének leírását. És ha azt elolvasod, akkor fogod látni, hogy kik építettek, hogyan építettek, és ez csodálatos. Tudjátok miért? Mert ez rólunk szól. Ez rólatok és rólam szól, a gyülekezetről szól. És nézzetek. Fölkele Eliássáb, a főpap és atyafiai, a papok, és építék a juhok kapuját. Aztán második versben. És ő mellettük építenek a Jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakur, az Imri fia. Aztán csak érdemes továbbolvasni. Aranyművesek építik a kaput. Lévita építi a kaput, építi a falat, rakja a falat a két kezével. Valószínű nem kapott kőműves kiképzést, és nem kapott ács kiképzést. De ment, és fogta, és csinálta. Azt hiszem, hogy a hatodik fejezetben van a népszámlálás, de most hadd nézzem. Hetedik fejezetben van a népszámlálás, és közel 50 ezer embert számolnak össze. 50 ezer embert. És a harmadik fejezetben csak egyetlen egy csoportot említ meg, akik elutasították a munkát. Ez az ötödik versben van. Ezek mellett pedig javítgatának a tékoabeliek, akiknek előkelői azonban nem hajták nyagukat az ő uruk munkájának jármába. Ott van 50 ezer ember. Jeruzsálem és környéke. Mindenki feljött Jeruzsálembe, hogy építették, ezért lehetett 52 nap alatt fölépíteni. És egyetlen egy kis csoportot említ meg, a tékabeliek előkelőssége, akik hátraléptek. Tudjátok, 50 ezerhez képest ez kevés, ez minimális. Ez minimális. Egy ekkora gyülekezetben, egy ekkora közösségben sokkal többen lépnek hátra. Mert lehet, hogy úgy érzik, hogy ez most nem az én időm, ezt most csinálják a régi motorosok, én nem értek hozzá, mi dolgom nekem ezzel, nekem dolgom van a családommal, a házammal, a kertemmel, a mit tudom én, és ezer dolognak a felsorolásával, sokkal nagyobb az arány. Sokkal nagyobb az arány. De figyeljetek, 19 évvel ezelőtt az első istentisztelet, amire eljöttem, miután megtértem, egy padon volt, 8-an voltak. Egy padon volt, és 8-an voltak. 8-an. Aztán utána egy kis étteremnek a kis termében volt a... Mondja a Zsotykám, hol volt? Szote menzán egy kis terembe volt az istentisztelet. És aztán, ahogy növekedtünk, mentünk a bibliotékába. Azt béreltük. Ilyen, voltak ilyen úgynevezett molinóink, amit kitettünk igék, és azt megvolt a felelőse, hogy ki volt az, aki istentisztelet előtt kifüggeszti oda. Aztán a felső szinten elkezdtünk bérelni két, vagy egy helyiséget, a bibliaiskola. Ott indult be a bibliaiskola. Aztán mi, amikor végeztünk, jó néhányan elmentünk Budapestre. Aztán a gyülekezet átköltözött a Párizsi körútra. Az már egy nagyobb hely volt. És aztán 11 éve jöttünk ide. És ha ránézel erre a gyülekezeti helyre, akkor hogyha az elmúlt két évben jöttél, akkor nem is tudod, hogy hogyan született ez a terem, hogy valósult ez meg, vagy a többi része. Nem tudsz róla. Figyeljetek, itt van egy lehetőség most. Ez a történelem. Ez a mi történelmünk. Tudjátok azt, hogy van egy ilyen régi mondás, hogy a dagály minden hajót felemel, amelyik a dokban van, de amelyik a száraz dokban van, azt nem tudja felemelni. Jön a dagály, lehet, hogy emelkedik 6 métert, és hihetetlen energiát tesz bele. És a világ legnagyobb óceánjáróját is fölemeli. Ez egy lehetőség most nekünk. Ne maradjunk ki belőle. És én most hozzád szólok személyesen. Ne maradj ki belőle, mert 5-10-15 év múlva lehet, hogy te fogod mesélni ezt a történetet. És lehet, hogy én nem leszek sehol. Illetve nem sehol, hanem valahol. De hogy nem csak a régi motorosoké a gyülekezeti történelem, hanem a miénk. Kell, hogy mi is elmegyünk a várfalra, és kikaparjunk egy követ, amit több évvel ezelőtt ott leromboltak. És a helyére tesszük. És a védelmi fal fölépül. És ezzel együtt a te életed is épül. A személyes életed is épül. Mert példát mutat. Ahogy Jeruzsálem épül, a gyülekezet épül, a személyes életünk is épül. Mert a dagály, ez a szellemi dagály, ez fölemel mindannyiunkat, akinek a hajója ott van a kikötőbe. Úgyhogy legyen a hajód a kikötőbe, az életed legyen Istennel élő kapcsolatba, legyen a látással élő kapcsolatba. Ez a látás, ez nem csak a gyülekezet pásztorának, vezetőinek a látása, egyáltalán nem. Ez Isten látása. Isten akarja elérni ezt a várost. 20 évvel ezelőtte nem gondolkoztál, vagy 30 évvel ezelőtte nem gondolkoztál, hogy ezt a várost el kellene érni Isten számára. Tehát ez Istené ez a gondolat. Istené ez a látás. Oké? Okay? A dagályt Isten teszi. Ő alkotta. Nem ember. Nem emberé a dagály. A dagály az 6 óránként jön. És emel. És emel, és Isten ilyen. Ez a váltás az Istentől van. Ez az új hely Istentől van. A falak, azok némely falak romokba vannak még. Némely falak romokba vannak. De mondhatjuk azt, hogy megyünk együtt és felépítjük? Mondhatjuk azt? Mondj egy áment. Mondhatjuk azt, hogy együtt megyünk és felépítjük? Amen? Amen. 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 És meg lesz mindenkinek a része benne. Amen.